a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb a másiknál, bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan és mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül sem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választott közülük magának, és holta után a királyságot is megkaphatja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap, 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, az halálfia. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán, mikor a nap leáldozott, bevezették a háló helyére. Amolyan kis előszobaféle volt ez, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hová mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebbik királylány bevitt neki egy kupa bort, megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik egy-két kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, hogy az erdei hiú sem lesheti különben a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. Negyednap aztán irgalom nélkül lenyakaszták a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett a próbára, de mindegyiknek ráment az élete. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona, aki a sok sebe miatt már alkalmatlan lett a tábori életre, éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen csendes, könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öregasszonnyal, szóba elegyedtek, meghányták, vetették a világ sorát, aztán egy kereszt útnál az anyóka megállt, és azt mondta.
Én erre letérek. Hát te hová tartasz? Mi a szándékod?
Magam sem tudom, szólt a katona, és vállat vont, és csak úgy tréfából hozzátette. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a királylányai éjszakánként a cipellőjüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnék életem fogytáig.
Nem is olyan nehéz dolog,
mondta az öregasszony.
Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak ennyi. Ne idd meg a bort, amivel este a királykisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
Egy köpönyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
Ha ezt a köpönyeget magadra veszed, egyszerűen láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
Azzal eltipegett az általúton, s egy-kettőre eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot. Én már úgysem sokat veszthetek, gondolta, és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akárcsak leánykérő elődeit. Felöltöztették pompás ruhába, estélig szép szóval tartották, aztán, mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába.
Éppen neki készült a vetkőzésnek, amikor nagy nyájasan bement hozzá a legidősebbik király kisasszony. Egy kis bort hoztam, idd meg az egészségünkre. A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötözött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort, egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig a hátán, majd, mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta. Ez is megkímélhette volna az életét, mondta a legnagyobbik. Fölkeltek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tépegtek, topogtak, örültek előre a táncnak. Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket, szólt a legkisebbik. Te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejtett, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne föl, ami haszna. Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét, és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához, és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn, elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebbik királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára. – Jaj, kikapaszkodott a ruhámba? – sikoltott fel ilyetten a király kisasszony. – Ugyan ne légy már olyan együgyű! – szólt rá a legidősebb nénye. – Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult, bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amilyet ő még életében sosem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvalon mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még az jó, gondolta a katona.